Murray splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in.
Harden trying to get free. Down to three. Down to two. It's a three. Good. Good. He got it.
Tatum drives down and throws it down. Wow.
Spread floor. Lillard with 47 tonight. Working it down to 2-1. A deep three.
Sziasztok!
Sziasztok!
And One Podcast, a mikrofonnál
Hajnal Dani
és Omar Little, és majd olyan adást fogunk elővezetni, amiről én sose gondoltam volna, hogy bármikor is megtörténhet.
Na minden idők egyik legszínesebb, legizgalmasabb, legsikeresebb csapatáról fogunk beszélni.
Hát minden esetre a kosárlabda mekkájáról fogunk beszélni, ugye, hogy ezt a régi közhelyet is elsüssem. A New York Knicks lesz a mai témánk, és én tényleg soha nem gondoltam, hogy ideig el fogunk jutni.
Senki nem gondolta szerintem, leginkább a saját szurkolóik sem.
De hát az a helyzet, hogy...
Várj, még nem tudjuk, hogy hova jutunk. Most egyáltalán oda jutottunk, hogy érdemes róluk beszélni a rájátszás előtt, már ez is egy nagy dolog.
Szóval a beszélgetés apropóját az adja, hogy igazából nem tudjuk, hogy a Knicks valaha a mi életünkben lesz-e még olyan izgalmas, vagy erős, mint amilyen most, tekintve, hogy 25 éve nem volt ilyen.
Hát igen, az a vicces, hogyha ma valaki így fölébredne egy ilyen 100 éves hibernálásból, vagy 50 éves hibernálásból, így ránézne a táblázatra, hogy negyedik helyen állnak, akkor így azt mondom, ez tök jó csapat, nézzük már meg, hogy ezek eddig mit csináltak. Alapvetően azt látná, hogy semmit.
Tehát hát ebben az évszázadban semmit, hát és egyébként előtte is ott egy...
Ahhoz képest, hogy majdnem 80 évesek, ahhoz képest, igen, nyertek két döntőt, még a 70-es években. Aztán...
A Phil Jackson aztán, is például szerepelt ott. Tehát, hogy csak azért, hogy mégis valami jó dologhoz is kössük ezt a témát.
Amúgy nagyon jól indultak, mert hogy 46-ban alakultak, 50-ben játszottak egymást a három döntőt, mindháromszor kikaptak, aztán a 70-es évekig semmi, aztán ott két bajnoki cím, és utána...
Van, meg Woody ellen állandóan nézi őket. Igen. Mindenféle vendégtévéken.
És... Tehát utána semmi, hosszú ideig sem.
Azt különben, bocsak, most hogy így eszembe jutott, hogy az egy mennyire szép jelenet, nem emlékszem, hogy melyik filmben, amikor a Woody Allen, az hagyja, egy vendégségben vannak és a tévét nézi, de megvan adva a házigazdák telefonszáma, hogyha valaki keresné őt, akkor azon a számon érheti el. Tehát ez egy ilyen olyan zárvány, amit szerintem a mai nézőknek a 95%-a nem értene, hogy mi ez. Na mindegy, szóval vissza a kosárlabdához. Valóban a New York egyébként, amikor mi elkezdtük nézni, már akkor is az úgynevezett múltjából élt egy kicsit, és aztán 99-ben volt egy kifutott, mert ez sajnos ez csak kifutottnak. Ja, kifutott és igazságtalan kellett győzelmük, a torony magas esélyes Indiana ellen.
De neked mindig igazságtalan, ha valaki az Indiana ellen nyer.
Igen, ez teljesen igazságtalan.
Hát ez,
így van, nagyon jól látod. De azért ott ugye a Larry Johnsonnak az a erősen vitatott 4 pontosa, tehát 3+1-je, ami gyakorlatilag eldöntötte azt a párharcot. Miközben ugye az a két csapat az éveken keresztül gyilkolta egymást, tehát a 90-es évek keleten az igazából arról szól, hogy a Chicago uralkodik, és mögöttük pedig hát igen, acsarkodik az Indiana és a New York, és
igen,
ebben ugye...
A Chicagót is úgy látszólag néhányszor azért úgy megfuttatták jól, tehát hogy nem az volt, hogy tök mindegy, aki a Chicagóval játszik, az aztán 4-0-ra kikap. Tehát
igen, ez mind a két csapat
azért mondjuk el a New York javára, hogy a 90-es években volt talán a legjobb csapatuk.
Igen, hát ott ugye volt a...
Csak ott volt a Chicago.
A Chicago, és aztán ugye amikor pont nem volt a Chicago, tehát 95-ben mondjuk, akkor ugye túl tudnak jutni a Jordan-es Chicagón. Igaz, hogy az a Jordan, amelyik éppen, hogy visszatér az All-Star Game utáni szakaszra kb. És akkor végül is nagy nehezen legyűrik őket a rájátszásban. Aztán a Houston ellen végül is egy ilyen iszonyú verekedős sztoriban 4-3-ra kikaptak a döntőben. Tehát, hogy ott oké, elismerem, akkor ez volt. De valójában azért ott nem arra emlékszel, hogy az egy szépen játszó, vagy egy kosárlabdát játszó csapat volt. Ott a Riley összerakott egy ilyen, hát mit, ökölvívó válogatottat? Vagy
szóval ez kicsit ilyen Detroit klón akart lenni, tehát hogy...
Igen, tehát hogy ott ő levette azt, hogy őt így verték meg, akkor most ez lesz a...
egy célunk van, megverni a Chicagót.
Igen, és aztán utána az milyen szép lett, ahogy ő ugye átmigrált Miami-ba, és akkor azért most már kevésbé emlékszünk talán erre, mert ugye ez is inkább a sötét oldalakra fekete betűkkel írt részben van. a New York és a Miami milyen meccseket vívott egymással, elsősorban nem kosárlabda, hanem pankráció terén. Tehát, hogy tényleg, amikor a Fangandit eltiltották, tehát, hogy ott komoly bunyók voltak még.
Jó, hát akkoriban ez nem volt szokatlan.
Nem, de azért ilyen mértékben nem zajlott. Tehát, hogy két csapat annyira zsigerig gyűlölje egymást, és tényleg mindenki mindenkivel, tehát a takarítónénik is valószínűleg kint harcoltak közbe két szünet között.
So the coaches was ready to fight just like their players were ready to fight. That's how thick the tension was when we played against the Knicks.
Yeah, it was Johnson and Mourning all the way, and that's old blood.
When Jeff came out to protect his players, I admired that.
Yeah.
At the time, he felt like a piece of gum on my shoe, but and I was trying to shake him. I was like, "What the hell is going
on? Am I really seeing this dude on my leg?"
And he was wrapped around and holding on for dear life.
Look at Van Gundy, saw it and sprinted off the bench.
Na mindegy, ez a múlt.
Na mindegy, ez a régmúlt.
Mert aztán 99 után a sötét évszázadok helyett a sötét évtizedek jöttek, mert azóta igazából gyakorlatilag semmi.
Igen, hát a New Yorkban mindig az volt az érzésem, hogy a New Yorkban rossz, akkor nagyon rossz. Tehát, hogy nem az volt, hogy ezek 2000-es években úgy hoztak valamit, hanem alapvetően semmit nem hoztak a döntő után. Ráadásul ugye még 2013-ban játszottak egy keleti elődöntőt.
Hát igen, amikor a Carmelot megszerezték, na de előtte azért ugye azt ne felejtsük el elmondani, hogy mindig lehetett olvasni, hogy fejétől bűzlik a hal, és hogy a Dolan fiú, akinek ott volt a rengeteg pénz, meg New York a világ közepe, és akkor mindenkire elszórta a pénzt, tehát ilyen, kb. Ilyen impulzusvásárlás jelleggel. Valaki neki úgy megtetszett, akkor ezt hozzuk ide, és akkor tegyük így be a csapatba, és ezek a játékosok általában egyrészt mindenféle koncepció nélkül kerültek oda, másrészt néhánynál tényleg az volt, hogy mondjuk volt 5 jó meccse életében addig, de akkor gyorsan leigazolták, mert most itt fordul a karrierje. Ez a típusú közelítés volt.
Egyébként nekem mindig az jutott eszembe, most is azon gondolkodtam, hogy ha valaki New Yorkban, ami tényleg a világ egyik leggazdagabb, legnagyobb piac, stb. És látjuk ugye manapság a baseballban például, hogy a két New Yorki csapat tényleg számolatlanul szórja a pénzt, hogy azért ha valaki az elmúlt 30 évben vagy 20 évben Knicks meg New York Jets szurkoló az NFL-be, akkor az tényleg arra rendezkedett be, hogy soha nem nyerünk meccset se szinte. Tehát, hogy nekem az annyira furcsa, hogy tényleg van egy, mondjuk vedd a kontrasztnak mondjuk Los Angeles, tehát ahol tényleg mindig arra törekedtek, hogy mindig szerezzük meg azt a játékost, aki, most a Lakersről beszélek, fel tud minket újra vinni a csúcsra, és azért ott látszik, ha nem is tudatos építkezés, de azért ez elég gyakran sikerül így periódusonként.
Hát talán a kevésbé volt autokrácia, nem?
Lehet, de mondom, ott egy NFL csapat, meg egy NBA csapat, akik tényleg berendezkedtek arra, hogy nem csak, hogy rosszak, hanem hogy unalmasak, soha nem nyernek.
Miközben azt tegyük hozzá, hogy azért az nagyon sokszor elhangzik, és hogyha meccseket néz az ember, mondjuk az határeset, hogy mennyi Knicks meccset néztem meg az elmúlt 10/20/30 évben, de hogy mégiscsak az van, hogy azt lehet látni, és ezt egyébként tényleg ezt nagyon sokszor el lehet olvasni, meg mondják, hogy a közönség alapvetően egy értő közönség.
Értő, de beletörődő.
Lehet, hogy beletörődő, de látják, hogy mi az, ami szép mondjuk, mi az, ami egy kosárlabdajáték, mi az, ami üres látvány, és hogy ezt sokszor mondják, hogy egyrészt mondjuk itt a negyedek elején is többen vannak azért benne a nézőtéren, mint mondjuk más csarnokokban. Tehát azért azt sokszor lehet látni közvetítéseken, és szerintem meglehetősen humoros, hogy a harmadik negyed, tehát a nagy szünet után úgy kezdődik, hogy így erősen fog híjas a nézőtér, hiszen még mindenki veszegeti a kis sörét, pogácsáját, valamint a toalett intézkedések, majd jövünk, majd lesz valami. És hogy itt nem csak a negyedik negyedben van szurkolás vagy reakció a pályán történtekre, hanem egész végig, és hogy nagyjából adekvát reakció van.
Úgy igazából azt mondod, mintha ilyen iskolába járnának, tehát hogy odafigyelnek az órán, mert érdekli őket, amit hallanak, vagy látnak ebben az esetben, de kevésbé reagálnak rosszul a negatív dolgokra, mert azt mondják, hogy ez jutott, értékeljük ebbe a szépet, találjuk
jobban
ebbe a
szépet. Jobban tűrik, igen.
Igen.
És hát ugye tényleg, ha elsütöttem ezt a kosárlabda mekkáját, akkor a Madison Square Gardenre azért mindig azt mondják a játékosok, hogy fú, itt óriási élmény játszani. Na mindegy, ez most így kicsit messze kerülünk attól, amiről valójában beszélni szeretnénk, de végülis valahol köthető ezekhez a színekhez.
Szerintem.
Na szóval, hogy amitől most azért ők érdekesek, hogy tulajdonképpen a felsőházba tartoznak keleten. Alapvetően van esélyük arra, hogy most beállítsák az idei században elért legjobb teljesítményüket, tehát második körbe kerüljenek. És én egyébként akár azt is mondanám, hogy többre is van esélyük, majd ezt megfejtjük, hogy vajon tényleg, vagy ezt rosszul gondolom, vagy hogy van. Az az érdekes azért, hogy azzal a teljesítménnyel, amivel most bírnak, azzal a nyugaton a play-in ellen harcolnának, tehát a nyugaton hatodikak lennének, és ott azért elég erős dara van a körül, hogy a hatodik és a nyolcadik hely között ki hogy alakul, most a kilencediket már ne is merjük behozni. Ehhez képest a keleten a New York egész jól áll.
Még második is simán lehet.
Még második is simán lehet, és ráadásul azért ez, hogy valahogy milyen szinten perspektívába helyezzük, azért amitől szerintem ők érdekessé válnak, mert azért itt azt lehetne mondani, hogy ez egy ilyen jó középcsapat talán, az, hogy az elmúlt két hónapban három kezdőjátékosuk nélkül játszottak végig. Tehát, hogy január 27 óta az Anunoby játszott három meccset, és aztán most a Mitchell Robinson visszajött. A Randall nem játszik, a Mitchell Robinson az már korábban se játszott, tehát hogy ő összem ilyen 40x meccset hagyott ki, és lehet, hogy itt nem egy nagy névről beszélünk.
Hát 40x, mert 22 meccsen játszott idén, úgyhogy ez nagyon kevés.
De hogy róla ugye azért az elhangzott... 50. Igen, akkor az inkább 50. Szóval azért az róla elhangzott, mondjuk, és akkor most itt erősítsük meg az év során már fölemlegetett dolgot, hogy ő azon a ritka játékosok egyike, akinek több támadó lepattanója van, mint védekező lepattanó. Ez azért mondjuk nem egy általános dolog az NBA-ben, és nem arról beszélünk, hogy mondjuk...
0,2 meg 0,1.
Igen, tehát hogy itt valós számokról beszélünk.
Igen, több, mint
egy olyan csávó, aki 10 lepattanót leszed meccsenként, és ebből több van elől, mint hátul. Ami nagyon fontos azért a New Yorknak, mert a New York, akárhogy nézzük is, egyrészt nem egy marha gyorsan játszó csapat, nem egy virtuózokból álló csapat, tehát hogy itt nem az van, hogy 8 darab prímhegedűs néha egymásnak átadja a vonót, és akkor a másik játszhat, hanem sokkal inkább egy ilyen ellenfelet kifárasztó, nagyon brusztoló, nagyon hajtó csapatról beszélünk, amiben vannak azért egyéniségek, és erre majd mindjárt kitérünk, de hogy különben ez a jellegük magyarázza azt is, hogy tudnak ott lenni mégis elől, miközben ezek tényleg súlyos veszteségek voltak, tehát nem az volt, hogy a kispad vége hiányzott, hanem a kezdő csapatból hiányzott három ember.
Jó, hát azért ezt érdemes mélyebben kielemezni, mert e fölött így át lehet siklani, de hogy azért azt látjuk, hogy ez egy olyan csapat, ami valójában semmiben nem jó.
Semmiben nem kiemelkedő. Vagy
semmiben kiemelkedően jó, főleg, ha összehasonlítod a mondjuk rájátszásba bejutó, vagy bejutni fogó csapatok között. Tehát az az érdekes ugye, hogy a védekezésük, tehát nagyon kevés pontot kapnak.
Igen, ami ugye azért, hogyha azt mondjuk, hogy az edzőjük a Tom Thibodeau, akkor gyakorlatilag egy ilyen védjegyként szerepel rajta.
De ugye abszolút azt látom, hallom, hogy a támadójátékukat emelik ki, amelyiken szintén nincsen semmi. De az, amit mondtál, hogy a tempó, az tényleg elképesztően lassan játszanak. Tényleg az van, hogy hozzuk, passzolunk, stb.
Passzolunk, vagy egyébként sokszor van az, hogy mondjuk most már csak a Brunson, vagy a Brunson és a Randall, csak tényleg ez most nekem is így kimegy a fejemből, hiszen a Randall nem játszik, hogy ő elkezd egy egyéni akciót.
Igen, ezt is akartam mondani, hogy nem ez a kijátszott, ez a jó helyezkedés, nem ez a jó labdajáratás. Hát tényleg sokszor van az, hogy passzolgatunk, aztán majd a végén valaki csinál valamit és bedobja.
Igen, de inkább ez a csinál valamit, tehát nem az, csinál hogy kijön valami jó a passzolásból,
mert hogy
a 29-ek asszisztban azért, igen. Tehát hogy ez sokat elmond róluk. Én egyébként azt egy picit azért vitatnám, hogy semmiben nem jók, tehát a lepattanóban, amit az előbb beszéltünk.
Igen, de az pont ennek a folyománya, pont ez a lényeg.
Ja, hogy elég rosszak támadásban ahhoz, hogy legyen sok lepattanó?
Nem, hanem, hogy mivel ilyen sok lepattanót szednek támadó lepattanót, ezért tudnak sikeresek lenni, még ezzel a játékkal is. Az nem tudom, ezt valahol láttam, hogy a Knicks idén 717-szer dobott kosárra, úgyhogy már maximum 4 másodperc volt a támadórán. Tehát azt jelenti, hogy legalább 10-szer egy meccsen, ugye, mert kb. Most 72 meccsen járunk, tehát, hogy 10-szer egy meccsen úgy dobnak, hogy már szinte nulla idő van, de tehát én nem gondolom, hogy ez nem tudatos, mert hogy ugye hallottam olyat is, hogy hát persze, mert 20 másodpercig nem tudnak dobóhelyzetet kialakítani, aztán fölnéznek az órára, júj, már csak 2 másodpercen van, akkor gyorsan eldobom. De ez nyilvánvalóan ebben azért tudatosság is van.
Ezt én is azt gondolom, még akkor is, hogyha egyébként nyilván ennek egy része az ez, amit mondtál, hogy úristen, most már el kell dobni, mert nem tudjuk tovább csinálni azt, amit eddig csináltunk, de én is azt gondolom, hogy ebben komoly tudatosság van, az az elképzelés, és nyilván a játékos állomány is valahol azért ezt támasztja alá, az az elképzelés, hogy szépen, módszeresen ki fogjuk fárasztani az ellenfelet. Tehát azért az, amikor ugye a 7 másodperc vagy kevesebb, az marha, de nem, ez a másik oldalak.
Ja, tehát, igen.
Hogy mondjuk az egykori Phoenix
ja, igen.
verzió, és amit egyébként most például az Indinél is, vagy a sok csapatnál látjuk, és ezt az elmúlt pár évben láthatjuk szerintem igazán, hogy felértékelődtek a könnyű kosarak, hiszen azt mondják, hogy nem kell mindenért megharcolni, ha gyorsan el tudunk indulni a saját palánkunk alól.
A Knicks nem szerez könnyű kosarat.
De a Knicks nem nagyon szerez könnyű kosarat, majd itt is tennék azért egy pici csillagot, mert van olyan rész, ami segít benne, de ők ugye meglehetősen konzervatív védekező stratégiát is alkalmaznak, tehát a mindenki fogja meg a saját emberét típusú közelítés van, és ezt vagy tudja, vagy nem, akkor tudsz ugye könnyű kosarat szerezni, hogyha jellemzően, hogyha elindulsz egy védőlepattanó után azonnal, mert valaki kilő és gyorsan előre tudod neki tenni, vagy ha van egy lopott labdád. És persze az elmúlt 1-2 évben már bejött az is, hogy sok csapat rájött, hogy amikor valaki kosarat dob, akkor 1 másodpercet még biztos ünnepelnek a játékosok egy kicsit magukba, és ez idő alatt, ha te gyorsan elindulsz, akkor akár azonnal visszabüntethetsz. Tehát szerintem nem tudom, hogy van-e erre statisztika, de ha megnéznénk, akkor valószínűleg soha ennyi olyan kosár nem volt a ligában, ami 2 másodpercen belül esett az ellenfél kosarához
képest. Hát igen, szóval az évre csak nőni fog.
Hát igen, mert hogy rájöttek, tehát a hatékonyság, tehát itt most már csak a széleken lehet csiszolgatni. Na, de a Knicks ugye alapvetően például nem gyors, különösen úgy, hogy a Quickly-t, értjük ugye, reméljük, aki ráadásul méltó volt a nevéhez abszolút, őt elcserélték az Anunobira,
hát, mert meg a Beretet. A lassú játékban nem illik bele egy ilyen nevű játékos, tehát hogy ez.
Igen, na de hogy ugye itt volt egyébként a nagy trúváj, mert az első 2 hónapban, az első 2,5 hónapban, december végéig, a Knicks azért egy ilyen tessék-lássék csapat volt, tehát hogy senki nem gondolta, még mondjuk karácsonykor se gondolta senki, hogy hoppá, itt majd ezekről beszélni fognak hát, az End1 podcastban.
Még most sem nagyon gondolja senki. Tehát szerintem még most sem veszi őket senki komolyan.
Na de úgy, hogy ugye amikor megcsinálták az Anunobira a cserét, akkor ott azért egy elég parádés dolog jött ki. Tehát hogyha most akkor átevezünk erre a játékosra, OG Anunobi, aki ugye a Torontóval nyert már egy bajnoki címet, még akkor is, hogyha őt akkor még nem volt egy olyan nagyon meghatározó játékos, de ott volt, de őt azóta mindig, tehát hogyha az ember olvasta, akkor mindig azt mondták, hogy hát ez egy csodálatos védőjátékos, és majd így fog fejlődni, úgy fog fejlődni. A csávónak azért a legerősebb szezonja támadásban az 17 pont volt, tehát az az abszolút plafon. Ehhez képest őt egyértelműen, hogyha a besorolását nézed, akkor őt egyértelműen egy olyan játékosnak tartják, aki óriási fordulatot hozhat. Tehát az ő statisztikai adatai, azok nem indokolták azt, hogy őt mennyire magasan jegyzik. Ellenben, hogyha megnézed azt, hogy mit csinál valójában a pályán, gyakorlatilag 1-től 5-ig tud védekezni. Tényleg, ez ugye kevés ilyen játékos van, de ő az egyik. Mindenhol az adekvátnál lényegesen jobb teljesítményt tud nyújtani. Tehát nem az, hogy oda lehet rakni, és akkor nem fogják nullára eradírozni, hanem az van, hogy akkor itt azt gondolhatjuk, hogy valószínűleg az az ember, akire odaraktuk, azt többé-kevésbé megállítottuk.
Kibontuk hát, a forgalomban.
Igen, hát az idei szezonban valamilyen egészen félelmet. Tehát azt hiszem, hogy az 1-1-es védekezésénél, most nem tudom pontosan, hogy arra volt, de csak van egy ilyen szám a fejemben, hogy 36%-kal tudtak ellene dobni. Azért az a nevetséges kategória. Igen. Ja, és ez azoknál játékosoknál volt, aki legalább 600 ilyet védekezett. Tehát, hogy itt már nem lehet azt mondani, hogy na jó, mert kijött a lépés. Igen, tehát, hogy itt óriási számokról beszélünk. A csávó folyamatos nyomás alatt van, egyáltalán nem tudják megtörni. És egyébként az, hogy ő mit csinált a New York-kal, amikor megjött, tehát amióta megjött, és ez gyakorlatilag ugye ezt az évet jelenti. Amikor ő pályán volt, akkor 15-2 a New York mérlege. Minden meccsén, neki minden meccsén plusz volt a plusz-minusza. Úgyhogy ebből a 17 meccsből 3 olyan van, amikor egy-egyű számmal volt plusz-minusz. Tehát plusz 10 vagy a fölött produkált az ott lévő meccseinek a, nem is tudom, az 5-6-odán. Igen. Igen, tehát hogy az jó napot kívánok, az nevetséges. Az, hogy egyébként plusz 25 a meccsenkénti plusz-minusza a New York színeiben, az megint csak nevetséges. Erre mondhatjuk azt, hogy oké, ez 17 meccs.
De az... egy Denver ellen volt egy plusz 38.
Igen, de az egy olyan meccs volt, ami egyébként, ha igen, 38 ponttal nyertek, és ott azért ott nyilván ott szétszaladt a dolog, tehát azért azt nem tekintjük egy mérvadó dolognak, de jól néz ki, igen, és hogy egész egyszerűen az van, hogy a csávó csodálatosan védekezik, és nagyon érdekes, hogy ez különben visszahat arra, hogy a New York hogy támad, hiszen ő az, aki ebben a meglehetősen konzervatív védekezési rendszerben arra alkalmas mondjuk, hogy elütögessen labdákat, vagy labdát szerezzen. És hát, hogyha ugye valaki figyelt arra, hogy miről beszéltünk 3 perccel ezelőtt, akkor azt tudja, hogy egy szerzett labda után könnyű kosarat lehet dobni. És ezzel nagyon sokat ad hozzá a New York játékához. Ráadásul hozzáteszem, hogy bár az egész csapatra jellemző, hogy meglehetősen fegyelmezetten csinálják, amit csinálnak, tehát nem nagyon csapkodnak oda, az Anunobinak kifejezetten kevés faltja van, különösen ahhoz képest, hogy ő egy mennyire exponált szerepben van. Tehát nem az van, hogy ő a sarokban átsorog amellett az ellenfél 5. játékosa mellett, aki maximum megkapja, hogy na most dobd rá gyorsan, mert te egy specialista vagy. Ő a legnagyobb sztárokat fogja, ehhez képest alig-alig üt oda. Tehát 2, valami a faltjainak a száma.
Jó, tehát azt kijelenthetjük, hogy szuper védekező játékos.
Igen, egy olyan, aki ráadásul egy picit meg tudta lendíteni ezt a csapatot. Most ha azt mondjuk, hogy amikor a New Yorkhoz oda került, hogy decemberben a New Yorknak valami tragikus volt a védekezése, és hogy aztán januárban pedig itt 25%-ot javult, ami azért egy óriási szám, akkor persze így elkerekedhet a szemünk, de azért alapvetően azt mondjuk el, hogy a Thibodeau-nak van néhány jellemzője, az egyik az tényleg ez a védekezés, ami persze nyilván onnan jön, hogy ő a Jeff Van Gundy-nak nagyon sokáig volt a...
Hát igen, de ez kellene ilyen játékosok.
A másodedzője, igen, de aztán ugye a Boston bajnok csapatnak is, tehát a 2008-as bajnok csapatnak a védekező koordinátora az a Thibodeau volt, és hát ott abban a 3 évben, inkább azt mondom, hogy abban a 3 évben, amikor a Boston ugye még döntőt is játszott, akkor rajta múlott az, hogy hogyan védekezik ez a csapat. Utána kapta meg a chicagói első főedzői lehetőségét, és akkor ott egyébként az a Chicago megint csak egy őrült jó védekező csapat volt, tehát hogy gyakorlatilag neki tényleg abszolút ez a címe pajzsra.
Mert azért, ha Knicksre ránézünk, most a Thibodeautól függetlenül, már nem tudunk elvonatkoztatni, de hogy rosszul dobnak, lassan játszanak, nem adnak sok gólpasszt, sokszor eladják a labdát relatíve. Ugye azt megnéztem, hogy a top 13 csapat közül nekik a legrosszabb a dobó százalékuk. És akkor megint ott vagyunk, hogy...
Igen, de nagyon jól védekeznek büntetőknél. Tudod, ez nekem egy ilyen igen, nagy kedvencem, értem, hogy a büntető védekezés.
Hogy ezért kell lenni, és ugye támadásra mindig csak a támadó lepattanókra fogunk kiukadni, ami számomra azért nagyon érdekes, mert hogy nem gondolhat, hogy ennek ekkora jelentősége van.
Hát különösen úgy, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt volt egy olyan irányzat, hogy a támadó lepattanót ezt hagyjuk a fenébe. Egyébként például a Doc Rivers ezt képviselte abszolút, hogy eldobtuk, nem érdekes, úgy védekezzünk.
Menjünk védekezni, igen.
Igen, hogy mindenki menjen vissza, mert akkor lesz egy felállt védelmünk, és hogyha a Doc Rivers ezt képviselte, akkor nehéz elképzelnem, hogy a Thibodeau fejében nem ugyanez lett volna. Tehát azért, amikor itt arról beszélünk, hogy mondjuk a Greg Popovich hogyan alakította át az edzői szemléletét az évek során a játékosainak a képességeire való reflexióként, akkor szerintem mondhatjuk azt is, hogy a Thibodeau-nál ezt nem ismerjük el, vagy ez nem szokott felmerülni, de mégis azt láthatjuk, hogy bizony az ő szemlélete is formálódott, és nyilván egyébként ahhoz, hogy az alapjaidat megcsináld, ahhoz kell egy játékos állomány.
Ezt akartam mondani, hogy biztos formálódik, de először az, hogy megnézem, hogy ki mire alkalmas, és lehet, hogy a stratégiát azért jobb ahhoz, mint fordítva. Persze hosszú távon át tudod formálni a csapatot a saját arcodra, arculatodra, de ha azt látod, hogy na ezek itt vannak és tök jól lepattanóznak, még az már egy másik kérdés, hogy szükségszerű, hogyha valakik ennyire jól lepattanóznak, akkor ugye rosszul kell, hogy dobjanak, hiszen csak akkor tud sok támadó lepattanót szerezni, ha sok dobást kihagysz.
Most a mennyiségnél ez igaz, mondom, de igen, de azért ugye,
a kettő az van, egybe jár.
Van egy ilyen összefüggés, de azért, hogyha azt mondod, hogy a százalékban is, tehát az eldobottnak a százalékában is ők jók, tehát nem csak az van, hogy egyszerűen olyan mennyiség van, hogy abból persze, hogy sok lesz.
Nem, én nem azt mondtam, hogy
mindenkinek
persze, hogy
sok lenne.
Nyilvánvalóan jónak kell lenni benne, de ahhoz, hogy meccsenként szerezzen egy ember több mint 5 támadó lepattanót, ahhoz egyrészt nagyon jónak kell lenni, másrészt meg kell lenni sok labdának, ami ott, mert nyilvánvalóan azért akármennyire jó támadó lepattanozó valaki, nem fog mindegyiket, vagy minden másodikat megszerezni, tehát azért itt...
Igen, ez abszolút igaz, és egyébként azért azt hozzátenném, hogy csak mert hogyha itt most azt mondjuk, hogy a játékos állomány így, meg úgy, meg amúgy, hogy azért a New Yorkban, ugye ez a negyedik éve a Thibodeau-nak, és azért ez egy picit így hullámzó volt, tehát ebben voltak jobb és rosszabb évek is, és azért az nagyon vicces, hogy tavaly támadásban voltak harmadikok, és védekezésben 19-ek, ehhez képest idén ez 10 és 8, és a 8, oké, az nem egy annyira kiugró, tehát hogyha azt nézem, hogy amikor a Chicagóval volt, akkor azt hiszem talán 6. volt a legrosszabb a védekező statisztikáik között, de amikor meg a Minnesota-val volt, akkor meg ilyen volt ilyen 28-29 is, tehát egy abszolút játékos állomány függő is, de igazából csak azt akartam kihozni ebből, hogy neki van egy alapvető elképzelése a játékról, amit megpróbál végigvinni, és aztán utána mostanra szerintem eljutott odáig, és a mostanra azért, bocs, de a Thibodeau hány éves is? Megmondom, 66. Tehát, hogy így azért itt már nem egy ilyen tehát nagyon vicces, hogy egy ilyen középkorú csávóra gondolunk. De abszolút nem, igen, és ez abszolút intenzitásából fakadóan is, és akkor megnéztem, hogy 66 éves, és persze, ha így visszafejtelt, hogy mióta van ott, stb., akkor ez reális.
De úgy 50-re raknád, ha úgy.
Hát igen, igen, ez 50-55-nek mondanád simán intenzitása alapján, de mindenesetre egy most így, akkor középkorának a végére, mondjuk így, azért beérett nála az, hogy igenis igazítok a játékos állományhoz is. Pedig neki különben azért azt gondolom, hogy valószínűleg az, hogy a játékosokkal való jó kapcsolat, az talán mindig is egy ilyen alaptézis volt. Miközben ő ugye nem az az edző, aki a, tehát nem ez a játékosok edzője, Pratizó típusú edző, igen, de hogy azért mégis azt látod, hogy a Derrick Rose is, a Taj Gibson is, a Butler is egyébként többször visszamentek hozzá. Tehát olyankor is, amikor és a visszamenteket azért értem, mert mondjuk free agentként is oda mentek. Tehát ahogy ő megbízik egy játékosban, kialakul az a kapcsolat, és a játékosok ugyanígy visszafele is megbíznak benne.
Tibbs and Coach Donovan are two father figures to me. Two guys that I learned a lot from. Tibbs would always tell me, you know, do you have your house in order? When Tibbs became a head coach, I was probably the guy that spent the most time with him that summer. And we worked out every day, and there were workouts that were the hardest workouts of my life. I'd never been so prepared. And he would always ask me, do you have your house in order? And I didn't know what that meant at the time. And now that I'm done, I understand what that means now. And you know, it's something that resonates to me every day. Tibbs is a great coach.
És ez még akkor is így van, hogyha most mondjuk egy francia NBA podcastban Evan Fournier éppen arról nyilatkozik, hogy ez a legutolsó barom a földön,
jó,
aki
játékos,
engem berakott a kutyaolba hátra. De hogy az látszik, hogy akikkel ő kialakítja azt a kapcsolatot, ő azokban a végletekig bízik. És a végletek alatt egyébként azt is értem, hogy mondjuk megcsinálja akár azt is, hogy 48 percig pályán hagy játékosokat. Tehát ez idén előfordult, ugye a McBride a Brooklyn ellen játszott 48 percet. Pár nappal korábban ott neki ez nem sikerült, mert 47 perc, 30 másodpercet játszott csak talán. Tehát 30 másodperc biztos nem tudta bekötni ott a cipőfűzőjét, vagy valami ilyen malőr lehetett, mert ott ugyanazon a meccsen a Golden State ellen a Josh Hartnak összejött a 48. Tehát azért ilyet nem nagyon láttunk már, hogy valakik ennyit vannak fönt a pályán. Még a Thibodeau-nál sem, aki egyébként híres arról, hogy térdig lehajtja a játékosokat.
Azért érdekes, amit ez az aspektus, hogy bizonyos játékosok bizonyos meccseken ilyen sokat játszanak, mert ebből nekem az következne, hogy kevés játékost használ, de ugyanakkor azt látom, hogy idén eddig 26 játékos játszott a Knicksben, ami elképesztően sok.
Igen.
És igazából megnéztem mondjuk a top csapatokat, ahol ilyen, hát a 20 is már, tehát 18-20 jön ki, tehát azért a 26, például a Denver 17 játékos használt idén most.
Igen, de azért ugye az egy éres kontraszt, egyrészt a sérülések, amiről okay. beszéltünk, másrészt a trédek, tehát hogy a New York azért idén évközben erősen átszabta a csapatát, tehát azért elengedett három olyan embert is, akit mondjuk az elmúlt mennyi 4 éven belül drafteltek, tehát úgy látszott, hogy nekik nem lesz pénzük arra, hogy ezekre még tovább költsenek, és akkor így a Berettet is, a Quickly-t is, a Grimes-t is, és ebből oké, hogy a Berett a legnagyobb név, de valójában a másik kettőt hasznosabb játékosnak tartottam mindenki. Tehát tavaly egyébként nálunk a névtelen hősöknél a Quickly is és a Grimes is fölmerült. Mind a kettő már a múlt ködébe vész. Egész egyszerűen azért, mert mások beelőztek eléjük, és akkor azt mondták, hogy akkor hozzunk olyanokat. Tehát az Anunobi oké. Idehozták, mert ő nagyon kellett, és tényleg az előbb már erről a transformatív hatásról igen, beszéltünk. De egyébként mondjuk a Grimes például úgy került el, hogy a Bogdanovics jött helyette, és az Alec Burks, tehát megpróbálták egy kicsit a kinti dobásokat felpörgetni. Én a Bogdanovicsot nagyon szeretem, szóval ugye erről beszéltünk,
igen, beszéltünk többször.
A trade-nél is, hogy vajon ő lehet egy döntő tényező.
Na jó, csak ez azt is mutatja a számomra, hogyha ilyen sok játékos játszik, legyen a trade-ek miatt, akkor ez nem úgy működik náluk, hogy trédeljünk egyet háromért, aztán a háromból kettőt azt azonnal kikukázunk. Tehát, hogy valószínűleg az is a stratégia része, hogy tényleg olyan játékosok jöjjenek, akiket valamire tudunk használni. Most lehet, hogy van, aki csak egy meccset játszik, vagy két meccset játszik, de mégse az van, hogy azért, hogy megszerezzünk valakit, biztos van ilyen is, de hogy nagyobb általánosságban ez úgy működik, hogy akkor idehozzuk, és megnézzük, mire tudjuk használni.
Ilyen, illetve hát biztos, hogy van egy ilyen, most ez így rosszul hangzik, hogy egy ilyen biztonsági dolog, de hát azért én egy picit így azt látom, hogy pontosan ezek miatt a sérülések miatt van egy olyan, hogy akkor ne csak a harmadik számú alacsony bedobónk legyen még használható játékos,
na,
hanem a negyedik is, mert mi van, ha az első és a második is kiesik,
jó, hát
akkor ezeknek kell így föllépni.
Rakjunk bele a trédekbe, akiket nem csak azért rakunk bele, hogy létre tudjon jönni a csere, hanem azért is rakjuk bele, mert valóban, ha már a vízhordó fiú is lesérül, akkor valamire tudjuk használni. Ez szerintem egy tök fontos szempont, hogy nem ez a pénzdobálás van, hogy csak azért kukázunk, vagy csak azért hozunk.
Hanem, ami ráadásul egy erős kontraszt ugye a New York korábbi mentalitásához képest. Tehát talán itt ebben ez a nagy találat, én azt mondanám, hogy hát jó napot kívánok, eddig ez nem így ment, most mi történt? És szerencse, hogy megtörtént különben, mert hogy különben nem tartanának itt. Már csak azért sem, mert ugye azt most mondtuk, hogy az Anunobi is miután megjött, sikeresen megsérült a könyökére, és aztán tényleg másfél hónap kihagyás után játszott 3 meccset, és most megint nincsen. Tehát azért itt bármi, azt gondolom, amiről beszélünk, az azért jelentős mértékben egészségfüggő, mert hogyha ő nem jön vissza, meg hogyha a Randle nem jön vissza, akkor azért a plafonja szerintem megváltozik ennek a csapatnak, mert ez egy pontig megy, hogy te kiverekszed magadnak az eredményeket, és hogy egyébként tényleg az utolsó cseppig kifacsarnak, mert azért ebből lehet majd gond szerintem a playoffban, hogy azért ezek a játékosok, akik jellemzően, tehát akik nem voltak ilyen súlyosan sérültek, azok jellemzően végigjátszák a szezont, iszonyú perc mennyiségekkel,
mikorra fáradnak
és el. Hogy vajon, igen, fogják-e bírni, vagy nem fogják bírni.
Hát meg azért az sem mindegy, és ez nem tudom, hogy ez mennyire fog látszani a rájátszásba, hogy azért az, amilyen játékot ők játszanak, az nyilvánvalóan nem működik mindenki ellen, meg valószínűleg erre könnyebb készülni. Nem vagyok edző, de ez sokkal sematikusabb dolog, tehát itt azért tudod, mire számíthatsz, tehát simán lehet, hogy jön egy papíron sokkal lejjebb jegyzett csapat a rájátszásba, és nem tudom, tökéletes ellenszer talál erre, és azért a, bocsánat, de New York játékában azon kívül, hogy az a taktika, hogy a, nem tudom, Randle meg a Brunson csináljon, amit akar, és dobjon be mindent, hanem akkor meg leszedjük, és majd bedobjuk. Ennél összetettebb taktika, hogy az elején beszéltük, úgy nehezen kristályosodik ki. Nem az, ahogy most akkor ezt a figurát futtatjuk 8-szor.
Hát, vagy legalábbis támadásban kevésbé.
Támadásban, tehát jön ki, a védekezés az alapvetően stabil. Persze Anunobi van, nincs, stb. A számít, de hogy a védekezés, de a támadás azért bizonyos mennyiségű pontot kell dobni. Ez még így, akkor is, ha nagyon lassan játszunk.
Ez így van, de azért mielőtt akkor rámegyünk a két legfontosabb pontszerzőjükre, és azért szerintem ott is vannak érdekességek. Azért én azt nem tudom megállni, már csak azért sem, mert az ugye a korábbi évek során kiderült, hogy a Josh Hart az egy igazi nagy kedvenc, mert hogy kb. Ő az alacsony emberek közül, most azt nem tudom, hogy a liga történetének, hát az biztos lehet mondani, hogy a liga történetének egyik legjobb lepattanózója a kis emberek közül, mert hogy ő az a csávó, aki aztán tényleg olyan labdákat szed le, amik ugye nem ez majd beleesik a kezébe, neki simán vannak ilyen 8 lepattanós idényei.
És, mint az idei is az.
Igen, és ezek az olyan labdák, amikért meg kell küzdeni, tehát nem az én állok ott, és ezért...
Meg, igen, nem, ezért tudom, hogy nem ott áll a palánk alatt.
Oda kerül hozzám, hanem én igenis az összes kétes labdáért oda verekszem magam, de a Josh Hart ezen túl ráadásul idén egy csodálatos dolgot tudott megcsinálni. Az ember, akinek 6 darab triple W-je van karrierje során, azt hiszem ez most körülbelül egy, hogy van ez a 17-ben jött talán, tehát akkor ez a 7. idénye, és akkor ehhez képest 6 darab triple W-je van, ezek mind január 30-a óta vannak, tehát akkor, amikor az Anunobi és a rendőr kiesett. Tehát ő igenis azt mondta, hogy jó van, akkor fölveszek még egy kabátot magamra, jó, van még 2-10 kilós súlyzó ennek a zsebében, de mindegy, azért én úgy azért oda teszem magam. És nyilván egyébként itt vannak olyanok, tehát amikor azt mondjuk különben, hogy a csapatnak a dobó százalékai azok nem túl jók, és ezt abszolút mondhatjuk, mert hogy a centerek kivételével, vagy az olyan játékosok, most hogyha az Acsúvát centernek sorolom, akkor centerek, hogyha azt mondom, hogy bedobó és center között van, akkor mondjuk, hogy a magas emberek kivételével senki, és senki nem dob 50% fölött. Na de ez azért is van, mert hogy mivel alapvetően nem túl sok virtuóz van, és akkor még kiesnek a legjobb játékosait, vagy a leghasznosabb játékosait közül néhányan, akkor az lesz, hogy nehéz dobásokat kell majd végigvinned, és azért az az érdekes, hogy ebből mégis tudsz valamilyen szinten eredményes lenni. És
hát persze... oké, de hát pont az a lényeg, hogy rosszul dobnak, és mégis eredményesek, ugye erről beszéltünk. Azért a Josh Hart javára kell írni, hogy ugye minden meccsen játszott.
Neki mindent a javára írunk, csak is a javára írunk, ezt azért most leszögezném.
Ő mindig ott van.
Tehát ő egy ugyanolyan játékos, hogy bármelyik kedvenc csapatomnál felmerülne, hogy őt szeretnék elhozni, akkor így összetenném a két kezem. Mert szerintem ő az, aki tényleg egy ilyen az abszolút csapatjátékos, és ugye itt, hogy most New Yorkban lesz-e valami, vagy nem lesz valami eredményként, ez majd kiderül, de hát ő a Villanova Egyetemen játszott, együtt egyébként a Brunsonnal és a DiVincenzoval, és zárójelben megjegyzem a Michael Bridges-szel, és egyébként a Denverben most szárnyait bontogató harmadik számú irányítóval, tehát ez nyilván azért egy közepes szárnybontogatásról beszélünk, de a Gillespie-vel, meg régi kedvenceddel, Archie Diaconova, akivel ugye itt akkor 4 villanovás gyerek volt, és akkor még volt a Pascal, a Spellman, szóval onnan abból a generációból azért nagyon sokan kerültek be az NBA-be, nem teljesen véletlenül, mert ugye 18-ban bajnoki címet is nyertek, a Hart már akkor pont nem volt ott, de azért az egy ilyen nagy kapocs, hogy ők a DiVincenzoval és a Brunsonnal együtt nyomták ott egy tényleg nagyon erős csapatban. És akkor itt csak egy nagyon pici csillagként ezt beszúrnám, mert ugye itt, amikor az egyetemi bajnokságról beszélgettünk mondjuk a múlt héten például, hogy ez nagyon durva volt, amikor így néztem, hogy a 2018-as döntőn San Antonióban, az Alamo Dome-ban 68 000 ember volt ott. Tehát, hogy,
na, hát annyian vannak ott, amikor amennyien befér.
A kapacitás, igen, de hogy azért ez basszus. Ezt sose gondoltam. Tehát mondjuk én nem követem nagyon szorosan az egyetemi kosárlabdát, ez már kiderülhetett az előző évekből, de azért az egy szép.
Na jó, de hát azt mindig elmondom, hogy azt hiszem a 10 legnagyobb stadionból Amerikában 9 az egyetemi amerikai foci stadion. Tehát hogy az is teljesen abszurd.
Hát igen. Ez egyébként egyszer még lehet, hogy megér majd.
Aminek nem tudom az okát. Tehát hogy nem tudom az okát, hogy az NFL-ben miért nincsenek 100 000-es stadionok, egyetemi csapatoknak meg többnek is van. Tehát nem az, hogy mindegyik 30 000-es az övége, meg 40-es, hanem a 70-80 000-esek után jönnek a 100 000-esek. Nekem ez nagyon értetetlen.
Na, de akkor jöjjünk vissza a Knicks-hez, és akkor, hogyha azt mondjuk, én még mielőtt azért itt megfejtjük azt, hogy ki ez a Jalen Brunson, azelőtt én még azt mondanám, hogy fejtsük meg, hogy ki ez a Julius Randle, mert ugye az ő pályafutása is szerintem egy elég érdekes dolog, és ő az a csávó, aki egyébként azon kívül, hogy időnként összeveszik a saját közönségével, és azok így nem tudják, hogy akkor most szeressék vagy ne szeressék, azért ő, akiről sose gondoltad, hogy ő majd egy ilyen klasszikus Thibodeau játékos lesz, és azért mégiscsak az lett, és ő nagyon furcsa, tehát hogy így gondolkozom rajta, szóval nem tudom, hogy igazából nem egy olyan játékos, akitől nagyon lehasalnék, de ez valahogy úgy általánosságban is igaz, hogy mindenki mindig a hibáit keresi, hogy mi az, amit a rendről nem tud, miközben egyébként a csávó azon kívül, hogy láthatóan idén tényleg van ez a sérülése, és akkor így 46 meccsnél tart, és hát ajjajjaj, ezen kívül ő gyakorlatilag minden szezonjában
Végigjátszott,
igen. Tehát, hogy a meccseknek a minimum 85%-án szerepelt, azért nem mondjuk azt, hogy minden szezonban 70 meccs fölött szerepelt, mert ugye amikor 72 meccs volt csak, akkor csak 60x-et játszott, de hogy alapvetően ő azért a meccsek döntő többségében elérhető, kivéve az első szezonját, ahol a legelső meccsén azonnal megsérült, tehát ez ugye a Lakers 7. választása volt, és ott a legelső meccsén szerzett egy olyan sérülést, amivel le is zárult a szezonja. Tehát hogy ezt szerintem így végig is kivehetjük ebből a kalapból, de egy nagyon megbízható 330 meccset játszott a New Yorkban, ez alatt 23-10-5 az átlagai. És oké, az 5 az pont az, amiről beszélgettünk nemrégiben, hogy nem a kreatív asszisztok, tehát nem az van, hogy én meglátok valamit, mint a Jokic, hanem én egyszerűen csak, mint a brutális erő, tolom be az emberemet a gyűrű alá, és a jó pillanatban kiadom, és aztán valaki azt bedobja.
Jó, de hát valakinek még be is kell dobnia egyébként.
Igen, de másrészt meg egy csomó olyan játékos van, aki csinálja ezt, hogy tolom be, csak soha nem adja le utána a labdát, vagy nem jókor, vagy nem a jó embernek. Tehát azért igenis, amikor összejön az öt asszisztod, akkor lehet, hogy nem te vagy a Magic Johnson, meg nem te vagy a Halliburton, meg nem te vagy a Jason Kidd, de azért valami van benned, tehát a 5 assziszt azért nem esik le úgy a polcról. Minden meccsen 5 assziszt, úgy értem.
Persze.
Úgyhogy a Randall-nél szerintem az tökre benne van, hogy őt, nem tudom, valahogy őt így nem becsülik. És hogy miért nem becsülik?
Ez egy általános vélekedés, nem csak, tehát hogy úgy mindenki úgy van vele, hogy úgy van, de ő soha nem kerül be az ilyen legjobb játékosok közti dumálásba.
Nem, bár ugye egyszer szerepelt All-NBA csapatban, talán pont tavaly.
Igen, de hogy valószínűleg azért sem becsülik, nem tudom, mit akartam mondani, de hogy a Brunson miatt sem becsülik.
Hát meg azért, mert a playoffban például a Randallnek lefelé mennek a számai, és igen, jól hozod a Brunsont, mert a Brunsonnak meg fölfelé mennek a számai a playoffban. Ráadásul azért a Brunson egy ilyen csodatörténet valahol, nem? Tehát, hogy a csávó, akit 33-ként drafteltek, tehát így, jó, mindegy, akkor hozzuk el, mert végülis 4 éves egyetemi karrier után, megint csak múlt hetire visszautalva, igen, oda került ugyanabban az évben, amikor a Luka, és ugye a Brunson volt az, aki azt nyilatkozta utána a Lukáról, hogy jaj, hát igen, amikor úgy együtt játszottunk, akkor néha elgondolkoztam, hogy addig sose voltak önbizalom problémáim, de néha elgondolkoztam, hogy vajon nekem van-e itt helyem. És akkor ez mind a kettőjükről elmond azért sok mindent. Tehát azt is, hogyha egy játékos ilyet mond valakiről, akkor annak vajon milyen a szemlélete, és ez az a játékos, aki idén a 4. legtöbb pontot szerzi a ligában.
Tehát és 20... őről is el kell mondani, hogy ő is nagyon sok meccsen játszik mindig.
Nagyon sok meccsen játszik, igen, és hogy nála azért, ha valaki figyelte őt Dallasban is, azért lehetett látni, hogy ahogy egyre jobban bomlott ki. Tehát először úgy nézett ki, hogy jó, itt lehet valahol, aztán úgy nézett ki, hogy ez egy jó 6. ember lehet, és persze, ha ő ott maradt volna, és ugye ezt tudjuk, hogy ez csak a Dallas csapatán múlott, meg azon a félelmetes menedzsment bakin, amit elkövettek, tehát hogy amikor 55 ér leszerződtethették volna 4 évre, vagy meghosszabbíthatták volna a szerződését több alkalommal is, azt mondták, hogy még várjunk egy kicsit. És addig-addig várakoztak, amíg a Brunson kiárazta magát. Tehát a 2022-es playoffban, amiket mutatott, az egész egyszerűen az történt, hogy kiárazta magát a Dallas csapatából.
I really did want to stay in Dallas. Before my fourth season in Dallas, my last season in Dallas, we tried to extend our contract. Whatever we can get, was the most we can get was like 4 years and $55 million. And so, obviously, we wanted to do that. I wanted to stay there. I thought I would be there for a long time, and I liked my role there. It's funny because my agent was like, "You can get more. I'm saying like, well, like I want to be safe. Like, I'm not trying to gamble, but they were like, we want to see where we're at, you know, 20, 25 games into the season. There's a period where Luka went out and I started to start. I was playing really well. I think I was averaging like 20 and like six, maybe whatever. And so we went back. We're like, hey, like if the deal's there, we're thinking about it. Like, I'll do it like right now. And still, it was no. Like it wasn't a hard no. It was just like, we want to see. So
this was Dallas.
This is Dallas. It's still in Dallas. Okay. The deal came on the table after the trade deadline. And I was like, no, I think I've outgrown that now. Personally, that's what I thought. I was like, I think I've outgrown that. Obviously going to playoffs, Luka gets hurt like second to last game or last game of the season. And so he's out for the first three games, and I obviously did what I did.
Ain't no looking back.
Igen, de egyébként a legviccesebb, és ez most, hogy így megnéztem, így az volt, hogy hoppá, tényleg, kinek van vajon a legjobb szerződése az NBA-ben típusú versenyben, azért ő minden további nélkül be tud nevezni. Ennek a csávónak a szerződése az egy enyhén csökkenő szerződés. Idén keres azt hiszem 26-ot még, és akkor jövőre meg utána 25-öt fog keresni. 25 ér ezt a típusú produkciót, tehát hogy valaki a kiélezett helyzetekben is jó, egyébként sok pontot dob, egyébként egy igazi vezéregyeniség, hát ezt marhára nem kapod meg.
Ami számomra elriasztó, tehát hogy 25 millióért nem kapsz egy ilyen játékos ma már, de...
De egyébként nem kapsz.
Nem, teljesen igazad van.
Szóval, hogy ez egy ilyen teljesen...
De akkor is nagyon furcsa, hogy arról beszélünk, hogy ez milyen olcsó 25 ér.
Igen, ez tényleg furcsa. És azért annyit tegyünk hozzá, hogy a Brunsonnál is van egy ilyen érdekes statisztikai adat, miszerint 4 éve folyamatosan csökken a dobó százaléka. Tehát, hogy most talán nem a karrierje legrosszabbját dobja, de 4 éve folyamatosan csökken. Csak magyarázatként, ahogy nő a szerepe, és ahogy egyre inkább rá fókuszálnak a védelmek, és idén tényleg azzal, amikor a rendőr kiesett, akkor kb. Így az, hogy az utolsó félkreatív játékos is eltűnt a csapatból, mert mindenki más, ugye az általad szintén nagyon kedvelt Hartenstein,
szép nevű,
aki persze remekül passzol egy centerhez képest, de csak egy átlag centerhez képest, szóval nem egy olyan csávó, akinek megvillan az agyában valami, és aztán végrehajt egy olyan dolgot, amit korábban sosem látott senki, a McBride, mert akkor az ő nevét is be kell húzni, aki egy ilyen ide-oda rohangászok, és egyébként jól dobok típusú csávó, ő szintén nem az.
De nem inkább az a magyarázat, bocsánat, erre a csökkenő, hogy ugye a dobó százaléka, meg most oké, hogy Dallasban más volt a Luka mellett, de hogy ott is mindig nőtt, és aztán a New Yorkban egy nagyot nőtt, és azóta is a második idényében is nőtt. Tehát valószínűleg ez a dobó...
Csökken.
Nem a dobó százaléka,
ja,
a szerzett pont. Tehát ugye az meg egészen más arányban nő. Tehát hogy valószínűleg ennek az is a lényege, hogy tényleg az a szerepe, ahogy beszéltünk az elején, hogy ha már nem tud a csapat mit csinálni, akkor
azt neki kell, de ez.
És akkor azt
ez mondja, csak hogy... az is van neki, senki nem csinálja meg. Tehát ő tulajdonképpen, most ezt nem néztem meg, nem. Nyilván erre is van statisztika, hogy ja, a pontjaidnak hány százaléka jött assziszt után, hát neki valószínűleg ez egészen minimális, hát mert neki kb. Senki nem csinálja
az
meg.
Az százalék az ugye 29-ek, amit mondtad.
Igen.
Tehát, hogy én azt sokkal inkább pozitívnak tartom, hogy úgy dob majdnem 28 pontot meccsenként, hogy...
De oké. Okay.
Tehát, hogy öreg, nem fognak neked helyzetet csinálni, dobjál 28 pontot meccsenként,
nem, akkor ez lehet, hogy
meg milyen lesz az átlagod.
Lehet, hogy félreértetően mondtam, szerintem zseniális. Tehát, hogy ez csak igen, az van, hogy ő ugyanaz történt vele kicsit, mint a Harta, ő is fölvett még egy kabátot, meg még egy súlyzót berakott a zsebébe.
Hát jó, igen,
hogy ennek ellenére produkálja...
Valószínűleg mindenkinek magasabb lesz a dobó százaléka, mert hárman...
Nem, csak hogy itt is, tehát hogy a tavalyi évéhez képest is egy picit lejjebb lépett, ez tényleg inkább csak ilyen érdekes statisztikai adatként hoztam be, mert szerintem abszolút magyarázható, hogy miért alakult ez így. De hát akkor ráadásul ugye, amit érintettünk az előbb, mert azért valahol csak ide, tehát most jó, hogy felsoroltuk a játékosokat nagyjából, hogy ki milyen és kinek mi az előnye, de hogy ha megnézed és ezt az egészet összerakod, akkor az a legviccesebb, hogy tulajdonképpen itt ebben a csapatban egyetlen olyan játékos sincsen, akit akkor, amikor bekerült a ligába, valaki úgy gondolt volna, hogy fú, ez mindenképpen kell ahhoz, hogy nekem sikeres csapatom legyen, ez mindenképpen kell. Tehát ebből a rendül áll a legközelebb ehhez a dologhoz a 7. pozíciójával, és őt is akkor is azért így úgy volt, hogy ott mondták, hogy hát ő lehetne följebb is, de hát azért nem lesz olyan jó, és így nem lesz, és úgy nem lesz. Minden egyes játékosuk tulajdonképpen felül teljesít ahhoz képest, amit eredendően vártak tőle, és ezt bizony, hogy kell valamennyire azért szerintem az edzői garnitúrának is tulajdonítani, de maguknak a játékosoknak is. És akkor itt egy nagyon gyors beszúrás, hogy az edzői garnitúrában egyébként szerepel Rick Brunson is, ugye a papa, akinek összesen 337 meccse volt a ligában, de minden esetre ő itt volt a liga közelében, és aztán utána a Thibodeauval félig összenőve, nagyon sok helyen, tehát Chicagóban is több éven keresztül dolgozott mellette, Minnesotában is dolgozott mellette, és aztán mit áld az Isten, pont akkor, amikor leigazolták Jaylent, azelőtt egy-két héttel korábban a New York újra behúzta őt, ami egyébként nyilván egy olyan dolog volt, persze, hogy akarsz-e az apáddal együtt dolgozni, akikkel nyilván egy csomó dolgot tőle tanult. Tehát, hogy
Na jó, de akarsz az apáddal dolgozni, vagy akkor megyek oda, ha apám is jön?
Szerintem előbb volt a tyúk, igen. Én azt gondolom, hogy az inkább így az ajánlat része volt.
Na jó, és mi azt mondom,
nézd meg, apád is itt van.
Akkor azért nem szerzik meg, mert hogy apuka ott van?
Szerintem nem, mert nyilván ezt azért ilyenkor lecsekkolod előtte,
hogy
rendben vagytok-e, meg hogy mi a helyzet, te szívesen dolgoznál együtt, olyan-e a kapcsolatotok. De hogy ugye ezt azért szoktuk mondani, ez egy csomószor van, hogy valakinek oda viszik az egyetemi edzőjét a csapathoz, mert gondolják, hogy az majd segít őt oda csábítani.
Igen.
És mit tudom én. És ezek persze valóban működő dolgok tudnak lenni. Tehát például egyébként most így hirtelen eszembe jut amikor a Gordon Hayward elment a Bostonba, hiszen ott volt a Brad Stevens, aki neki az egyetemen edzője volt, és még számtalan példát lehetne, tényleg számtalan példát lehetne szerintem erre sorolni, de hogy ott mégiscsak az volt, hogy egy nem teljesen légből kapott dolog volt, tehát nem az volt csak, hogy azt mondták, hogy ez egy jó edző, és ezért hozzuk. A Jalen Brunson nyilván ugyanúgy tök jól ismerte a Thibodeaut is, hiszen az apja előtte hosszú éveken keresztül dolgozott mellette. Tehát ha nem csinálják meg, attól ő még ugyanúgy mehetett volna oda, mert nem egy vadidegen közegben.
Igen, de hát azért ez egy plusz volt.
Na, de akkor mit fog csinálni ez a csapat? Mert ugye ezen méráztunk el egy kicsit, és azért a Thibodeaunak mondjuk 2011-ben van egy keletdöntője a Bulls-szal, de egyébként 31-41 a playoff mérlege, kétszer volt csak pluszos abban a 2011-es évben, illetve tavaly, mert tavaly egy 4-1-jel ment tovább az első körből, és egy 4-2-vel esett ki, tehát az még éppen pluszos volt. Az összes többi évében azért ő nem tudott mondjuk a playoffban akkorát villantani. Vajon most
mi lesz? A Boston meg a Milwaukee... Mondjuk a Milwaukee is nagyon ott van a darálóban, de mondjuk ha ők rájuk, azt mondjuk, hogy egyértelműen jobbak a Knicksnél. A többi az azért olyan, hogy bármi lehet. Tehát szerintem ez a, nem tudom mennyire lesz igazam, de ez a keleti rájátszás, ez simán lehet, hogy egy halom ilyen hétmeccses, ilyen darálós, csúnya meccs lesz, főleg az első forduló, vagy a második kör, de... Most az, hogy az Orlandóval kerülnek össze, vagy a Pacers-zel, hát, vagy...
Szerintem egyébként ez nem teljesen mindegy, de...
Én nem mondom, hogy mindegy, hanem azt mondom, hogy igazából ez tök lutri, mert valószínűleg egy ilyen meccsegen fog a végén múlni, hogy ki hányadik helyen lesz.
Igen, de egyébként az nagyon érdekes szerintem, hogyha így, mert most már azért így két héttel a playoff előtt azért az ember már csak elkezdi nézni, hogy milyen ágak alakulhatnak ki.
Hát oké, de most 7,5 meccs van a második meg a nyolcadik között, tehát... Itt nagyon nehéz ágakról beszélni, mert tehát tényleg, ha megnézed, akkor másfél meccs, fél meccs, két meccs, egy meccs, egy meccs, másfél meccs.
Igen, na de a vége az ott nagyon mozog, és az elej is, tehát a 2-4-ig mozog igazából, mert azért, hogy az Orlando bejöjjön negyediknek, akár a Cleveland, akár a New York elé, az szerintem az...
Én nem tartom egyáltalán, hát azért ez mennyi van még? 9 meccs?
Jó, akkor erről mondjuk azt, hogy megosztanak a vélemények. Én
most a 9 meccsen két és fél meccset behozni, az nem ördöngös. Én csak ennyit mondok. Hát nem néztem meg ki, kivel játszik.
Satán, előfordulhat, de én azért azon nagyon meglepődnék, hogyha az Orlando előbbre tudna jönni. És akkor egyébként itt van szerintem valahol egy csavar a sztoriban, mert azért most majdhogy nem úgy néz ki, hogy az Orlandónak azért az ötödik hely az meg lehet, és akkor az azt jelenti, hogy ők a negyedik és az első ágára kerülnek, és most mivel nem az Orlandóról beszélünk, nem is az ő irányukból érdekes ez talán, de New Yorknak a legvalószínűbb kimenetel az a harmadik, negyedik hely, mert ott gyilkolják egymást a Cleveland-del. Oké, szélsőséges esetben följebb léphetnek másodiknak, akkor ugyanott maradnak a harmadik igen. helyezettel való ágom, vagy lecsúszhatnak. Hát a hatodik azért szerintem ez szerintem nem fordulhat elő, jó. De mondjuk az ötödikre, és akkor ugyanazon az ágon maradnak, mint ahol igen, negyedikként a lennének. De a lényeg, tehát itt most nyilván pályaelőny, tehát vannak, amik számítanak ebben, de hogyha csak az ágat nézzük, hogy az első körben ott nekik, én azt gondolom, hogy jobban feküdne egy Orlando, mint egy hatodik helyezett, és az legyen a hatodik helyezett az Indiana, vagy a Miami, vagy a 76ers, hogyha visszajön
hát az Embiid,
mert ugye ez is, is elképzelhető. Igen, tehát valószínűleg ez a 6-7-8, amiről beszélünk. Tehát a harmadiknak...
Ha csak a Pacers nem ugrik vele a második helyre a következő.
A másodikra sajnos nem fog, tehát ne szórakozzunk ezen, de, de oké, de még az ötödik hely még lehet, egy elérhető sztori lehet. A lényeg az az, hogy ez itt, ez egy meglehetősen masszív ellenfél lesz, aki jön, tehát tényleg akármelyik, és három különböző dolog lesz benne a nehézség, de azért, hogyha véletlenül a Philadelphia jönne vissza a hatodik helyre, akkor azért a harmadik nem fog nagyon röhögni, hogy bár az Embiid-del felálló Philadelphiával kell megküzdeni az első
most ez körben. Ezeket be kéne egy csillagozni.
Igen, de hát azért az a vicces, hogy persze becsillagozhatjuk, de azért az első öt, a mostani első négy, és a Fili, az egészséges Fili, ez valószínűleg a kellett legjobb öt csapata jelen pillanatban.
Ha valakinek a legjobb játékosa a szezon másik felébe kiesik, aztán a rájátszásra visszajön. Már hogy kicsesz,
igen, de valójában az ötödikről a hatodik helyre csúszna csak, vagy most nem tudjuk, hogy az ötödikről a hatodikra, de hát ugye azért az első öt, és oké, a Bostont akkor tegyük el följebb, de akkor kettőtől ötig, az ott, hogyha a Philly-nél egészséges lett volna az Embiid végig, akkor valószínűleg ez a négy csapat, a Cleveland, a Milwaukee, a New York és a Philly, ezek ilyen élethalál harcot vívtak volna azért, hogy melyikük lesz az, aki kicsúszik az első körös pálya előnyből. Szóval, hogy ez mindenképpen egy nehéz, de én azt gondolom különben, hogy a New Yorknak az Indiana se lenne egy olyan 100%-osan illeszkedő ellenfél, egész egyszerűen azért, mert amikor a Halliburtonnek megy, akkor olyan a támadójáték az Indianának, ami még ezt a védekezést is erősen próbára tudná tenni, és ahhoz képest meg a New York támadójátéka nem elég erős szerintem, hogy föltörje. Nem azt mondom, hogy az Indi lenne az esélyes, de azt így gondolom, hogy valami esélye lenne.
Jó, azért az is egy szempont, gondolom én, hogy ugye ha negyedik, ötödik vagy, akkor a Bostont kapod.
És akkor itt, igen, tehát, itt jobb, jön ez a másik.
Kapod, mert ugye a hetedik már play-inezik, de a hatodik meg nem play-inezik.
Igen, de hogy negyedik.
Lehet, hogy jobb hatodiknak lenni, mint ötödiknek.
Igen, na de ez van a New Yorknál
sőt,
is.
Lehet, hogy jobb hatodiknak lenni, mint negyediknek. Mert azt mondják, hogy inkább azt az egy meccses előtt feladom, viszont így elkerülöm a Bostont mindenképp.
Legalábbis a dönt a keletben.
Hát most úgy értve. Tehát,
igen, hogy... de hát hogy pont ez itt egy dilemma szerintem náluk a harmadik, negyedik helynél. Tehát, hogy negyedikként
hát értem,
egy jobb elsőkörös ellenfelet kaphatsz.
Na, de akkor a Knicks mire játszik? Hogy harmadik legyen, vagy hogy hatodik legyen? Mert ugye ha azt látja, hogy... Azt
nem,
látja,
a harmadik vagy a... Nem, hát ha a harmadik vagy hatodik, akkor ugyanott vagy ott, csak az első...
Nem, de hogyha azt látja mondjuk 4-5 meccsel a vége előtt, hogy már nem leszek harmadik...
A Thibodeau mire fog játszani? A Thibodeau mindig előre fogja tolni őket.
Jó, most nyilván a harmadik helyre hajt.
Igen.
De ha ez mondjuk kiderül pár meccsel a vége előtt, hogy ez nem. Már nagyon nem reális, akkor egy Thibodeau valószínűleg nem fogja azt mondani,
nem fogja elengedni.
De azért van olyan, aki ezt sem már elengedi.
Valószínűleg lenne, de azért az a rossz hír, hogy ez nem szokott működni. Tehát amikor elkezdesz úgy játszani,
jó, igen,
most ezt én nem veszem komolyan, meg itt már helyezkedek, meg minden, az azért mondjuk az esetek 90%-ában visszafelé sül.
De azt hívod meg, hogy más is ugyanígy gondolkodik, úgyhogy az összes erőfeszítésed ellenére sem kapod hát, meg azt, amit szeretnél.
Akár az is, ráadásul azért mi a vége? Tehát a Knicksnél is, hogyha kelet döntőt tudnának játszani, és én egyébként ezt nem tartom egyáltalán kizártnak.
Én igen.
Oké, akkor azért az egy nagy siker lenne bizonyos szempontból, de New York, és akkor azt mondom a Thibodeau, és ezek a játékosok, akik egyébként már oké, hogy egyetemistaként, de megízlelték azt, hogy milyen bajnoknak lenni, azért a végén nem úgy állnának föl, hogy hú, de jók voltunk a keletdöntőbe bejutottunk.
Ja, biztosan.
És értem, hogy mindenki...
Kevés játékos áll úgy föl egy elvesztett keletdöntő után, hogy kihoztuk a maximumot, de szuperek vagyunk.
Igen, de hogy náluk akkor, mert ez igaz, de én azt gondolom, hogy egy picit ez később is így lenne, tehát hogy amikor évek múlva visszatekintesz rá, akkor se a megvalósult eredmény, hanem a kihagyott lehetőség zengedezne inkább az ő fejükben. És akkor egyébként én tovább megyek, hogy akármilyen lesz az ág, amin bejutnak, én azt gondolom, hogy a New York, ha föl tud állni teljes csapattal, és ez így, értem, hogy ez egy óriási ha, és egy kicsit azért, mivel most mégiscsak itt vagyunk április elején, és arról beszélgettünk, hogy vajon teljes csapattal tudnak-e kijönni, ráadásul úgy, hogy az Anunoby visszajött más sérüléséből, és aztán újra kivonult. Tehát, hogy ez mondjuk nem egy legjobb jel, hogy ugyanazzal a testrészeddel kiderül, hogy még sincs minden rendben. De ha föl tudnának állni teljes egész csapattal, akkor én egyébként őket nem tartom teljesen esélytelennek a Boston ellen sem.
Ja, és tartom teljesen esélytelennek, csak simán esélytelennek.
Csak simán esélytelennek. Na jó, amire én simán esélytelennek és teljesen esélytelennek tartom, az az, hogy a nyugat bajnokot, mondjuk ki, a Denver Nuggets-et megverje. 38 pont ide, 38 pont oda. Tehát az egyszer volt New Yorkban kutyavásár.
Egyszer megveri, négyszer nem veri, de ezt nagyon mondtuk, hogy ez kezdődalmas lenni, a vége az lesz, hogy valaki megveri őket, és ki fog derülni, hogy abszolút nem értünk hozzá.
Lehet, hogy ez már ebből az adásból is kiderült. De ha mégsem így gondoljátok, akkor a jövő héten is csavarjatok a mi csatornánkra. Ez jó, nem? Tehát ez megint egy olyan, tudod, mint a Woody ellenes, ezt senki nem érti már, milyen csatornára kell csavarni.
Az emberek rájöttek, hogy mennyire nem értünk hozzá, legalább az érdemes minket meghallgatni, hogy tudják, hogy mi nem lesz biztosan a jövőben.
Vagy hogy röhöghessenek egy jót.
Vagy hogy röhöghessenek a két ügyén.
Na jó, szóval ezt most így hagyjuk függőben ezt a dolgot, mindenki gondolkozzon el, hogy mennyire jönne a jövő héten is, és hogy mire juthat a New York Knicks ebben az idényben. A kedves viszont hallásra.
Szervusztok!
Hello!